most majd szól hozzátok, amelynek alapján igét szeretnék mondani előttetek, Isten szent lelkét segítségül hívva, segítségében reménykedve, hitetekre és imáitokra bizony nagyon rátámaszkodva. Az megvan írva az első nagy halászat történetében, amikor Simon Pétert, ami Urunk Jézus Krisztus, Simon Péternek hívja el, a halhalászt emberhalásznak, akkor hangzik el a nagy halászat előtt ez a mondat Simon szájából, amikor Jézus ismét szeretné, hogy kievezzenek. Lukács 5.5-ből olvasom. Egész éjszaka fáradoztunk ugyan, de nem fogtunk semmit. Egy alkalommal benyitottam egyik gyermekem otthonába, szobájába, és akkor láttam, hogy a barátaival és ismerőseivel futball meccset néznek a képernyőn, és nagy feszültség van a szobában, valami nagy izgalom tükröződött az arcokon, úgy csöndesen mögéjük álltam, hát egy csatár szapultak minden bizonnyal jogosan. Volt az a csatár, minden csak nagyságos úr, nem, mert valamit nagyon elhibázott, és alaposan megkritizáltatott. Már éppen el akartam surranni, mert nem nagyon értek én ehhez a játékhoz, amikor látom, hogy az a bizonyos, hát nagyon kemény kritika alá vett fiatal ember, ha ideugrik, odaugrik, ügyesen cselez, és valami, még én a laikus is láttam, hogy valami egész lehetetlen szögből berúgja a gólt, és akkor valami egész különös dolog történt, akkor úgy lefényképezte a szemem, most, mikor az igére készültem, úgy előhívta a lelkem ezt a fényképet, hogy az a góltrugó fiatal ember ott a gyepen térdre esett, és így föltette a kezét, és egy olyan mozdulatot tett, hogy bennem azt az érzést keltette, mint aki imádkozik. És akkor körül ölelték, és ott szinte hozzá rogytak, és ha lesz talán 200 vagy 300 év múlva egy tévéadás ismét, hogy az emberiség hajnala, lehet, hogy úgy mutatják be ezt a filmkockát, hogy hát akkor így imádkoztak, és ez a gömbölyűhöz az emberek. De ami addig is úgy fölsejlett bennem, az akkor úgy megfogalmazódott, és ezt szeretném nektek elmondani. Először az, hogy félve mondom ki, de ki kell, hogy mondjam, hogy a 10 parancsolat és a hegyi beszéd utáni korszakban, mert abban élünk, a 10 parancsolat utáni korszakban, egyetlen egy igazi főbűn van már csak. A 10 parancsolat bűneit így úgy kimagyarázzuk, bemagyarázzuk, elmagyarázzuk, fölmentegetjük, de egy új bűn van, amire nincs bocsánat. A 10 parancsolat utáni korszaknak egy bűnére nincs bocsánat, és ez a sikertelenség. Ezt nem bocsátják. Nem régen egy valami technikai ok miatt leváltott vezérigazgatónak vissza kellett menni vidéki rajzasztala mellé mérnöki munkát végezni, és ifjú felesége nyilván már a második volt, mert ő is váltott, amikor vezérigazgató lett, azt mondta neki, hogy én nem megyek veled, mert én vezérigazgatóhoz mentem férjhez, és nem egy vidéki mérnökhöz. Megokolás. Ha nincs siker, akkor már lassan semmi sincs, ezt nem bocsátja meg, úgy látszik még egy ifjú feleség sem. Másodszor, amikor láttam azt a belőtt gólt, akkor úgy fölvillant bennem, hogy milyen érdekes, hogy mi mindent mondtak az én fiatal barátaim, ott néhány másodperccel még erre az emberre, és néhány percen belül aranylábú lett, csodálatos lett, szuper lett, amit el lehet mondani, ott minden jelző elhangzott. És le kellett vonnom azt a konzekvenciát, hogy akinek viszont sikere van, annak abban a pillanatban mindent megbocsátok. Ha gól, aranyláb. Ha még hogyha 3-4 embert föllökött a könyökével, ha nem fújta le a bíró, annál ügyesebb. Az nem baj, ha kifeszíti a könyöket. És az se baj, ha valaki úgy kerül a karrierje csúcsára és tetejére, hogy bizony nagyon kifeszíti a könyökét, mert a mai ember ma ezt a sikert csak páncélozott könyökkel tudja elérni. Tüske is van a végén, mint a régi lovagoknak. Ha oda följut, bármilyen kegyetlenül, véresen, akkor már minden megvan bocsátva, még fönt van. Addig ő a nagy, ő a hős, ő a nagyszerű, ő a csodálatos, ő a nagyságos úr, vagy főelvtárs, mindegy. De ha már lebukik, ha nincs ott, ha lent van, akkor ugye mi mindig megmondtuk, előre tudtuk, ez csak így történhetett. Mindig korrupt volt, tudta mindenki. És itt tovább. Csak a sikernek van ma értéke, azelőtt emelnek kalapot, és a sikertelenség az egyetlen főbűn, amire nincs bocsánat. És a következő, amit megértettem, amit nagyon nehezen vettem be, azt a statisztikai adatot, hogy az érbetegségek és a rák mellett most már a világon a legjobban a neurózis uralkodott el, mint népbetegség, és az idegbetegségek közül is a kedélybetegség, a depresszió, ha nem tudnátok, csak Európában 20 millió depressziós beteget ápolnak, 20 milliót, nem tévedek. Ennyit tartanak nyilván, és még hány ember van, akit nem tartanak nyilván Európában? Hogy lehet ez? Úgy, testvérek, hogy nem lehet elviselni a sikertelenséget, mert ezt kívánja a világ. Elvár. És akinek nincs sikerélménye, mert most ugye egy szép szó is született, sikerélmény, az depresszióba is. Mert arra nem néznek rá, azt nem süvegelik meg, az már leszámított, azzal nem megy el a felesége vidékre. És így tovább. Mi marad hátra, mint egy süppedés, egy kedélybetegség, egy depresszió? És így lett népbetegségé. Mert a 10 parancsolat utáni korszak népbetegsége a kedélybetegség, mert minden áron mindenkinek valami sikert kell elérni. Ez követeli az új világ. S még becsapódott az aggól, az is felbillant bennem, hogy hát persze most értem én, amikor az a csatár ott térdre esett, és égre dobta a kezét, szinte imádkozva, hogy ne, sehogy se értettem lélektanilag, hogy hogy lehet, hogy ilyen brigádok, meg olyan különböző elnevezési csoportok itt robbantanak fel egy sör, csarnokot, ott robbantanak fel egy pályaudvart, amott egy irodát, Svájcban, meg mit tudom én, hol a világon szerte. Keresi az ember, aki próbál gondolkozni, de hogy miért? Hát mit akarnak tulajdonképpen? Hát, akkor megértettem. Mert egy újságban egy nagyon érdekes cikket olvastam, hogy valahol Olaszországban egy ilyen robbantó fiatal embert elfogtak, és bizony az semmi jót nem várhatott, mert sok haláleset történt. És amikor bevitték a cellájába, hogy ott kihallgassák, hát megkérdezték, hogy hát mit hozzunk be, mit kíván. Újságokat! Mit írnak rólam? Ha nem sikerül föltörni, akkor robbantok. Legalább figyeljenek rám, legyek benne a lapokban. Jelenjen meg az arcképe.
Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.